December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi.
Mai adásunkban Sztelló Gábor evangélikus lelkész munkásságáról fogunk beszélni, aki a zsidó üldözés idején és Budapest ostroma alatt több száz gyerek életét mentette meg a haláltól, de a világháború után is tevékeny maradt, és árva gyerekekkel foglalkozott.
Az ő rendkívüli történetét sajnos sokkal kevesebben ismerik, mint amekkora figyelmet érdemelne. Nincs is nagy léptékű átfogó mű az életéről, és emiatt az adásunkban sok idézetet fogunk majd használni, mert hogy nagyon sok személyes visszaemlékezés van vele kapcsolatban. Illetve felhívjuk a figyelmet, hogy az adás bizonyos részei egyesek számára megrázóak lehetnek, mert a történet a nyilas terror idején játszódik, legalábbis egy része, és sajnos, mint tudjuk, nagyon sok borzalom történt ebben az időszakban, úgyhogy egy-két rész felkavaró lehet.
Vágjunk is bele a mai adásunkba, viszont még mielőtt rögtön rátérnénk arra, hogy mi is történt a gyermekmentés ideje alatt, fontos azt is tisztázni, hogy Sztelló Gábor mivel foglalkozott az előtte lévő korszakban és az előtte lévő években. Ő 1909-ben született, egy jómódú családban, 5 testvére volt, és gyerekkorában a tanulmányait számos iskolában végezte. Egyébként a róla szóló könyvben azt direkt kihangsúlyozták, hogy cserkész is volt, és valószínűleg ez hatással volt rá nagyban. Főleg itt arra kell gondolni, hogy egyrészt szívesen segített másoknak, másrészt elég jó tehetsége volt ahhoz, hogy megszervezze a dolgokat. Szóval több iskolába is járt. Ő az egyik legmeghatározóbb a Fasori Evangélikus Gimnázium volt, és valószínűleg ott döntött el, hogy majd a lelkészi pályát választja, úgyhogy ebbe az irányba ment tovább.
A későbbi egyetemi tanulmányai során pedig kapcsolatba került egy finn cserediákkal, és ez a barátság nagyon meghatározó volt az ő életében, ugyanis elkezdett finnül tanulni, és eldöntötte, hogy a tanulmányait Finnországban fogja majd folytatni, és így is történt, ugyanis a teológiai szigorlatai után egy egész tanévet Finnországban töltött, és ekkor ismerkedett meg a finn oktatási rendszerrel, ami már ebben az időben is élen járt. Itt Finnországban találkozott a népfőiskolákkal, ahol főleg paraszti rétegből származó ifjúságot oktattak, neveltek, és ennek a rendszernek az a sajátossága, hogy nem a tanulmányi eredményektől függ az, hogy bekerülhetsz-e egy ilyen intézménybe, hanem tulajdonképpen bárkit felvesznek, és Sztelló Gábor nagy fantáziát látott ebben, neki nagyon megtetszett ez a népfőiskolai rendszer, és elhatározta, hogy ezt az iskolatípust ő is meg akarja valósítani Magyarországon. És egyébként én most utána olvastam egy kicsit, és azt láttam, hogy már volt itthon korábban is népfőiskola, tehát nem Sztelló Gábor hozta be ezt Magyarországra.
Azt hiszem, ez volt az első bentlakásos népfőiskola, én ezt olvastam.
Az lehet. Azt tudom, hogy korábban már volt. Ugye a népfőiskoláknak az volt így a jellemzőjük itt Magyarországon, hogy főleg a parasztságot oktatták, nevelték, tehát hogy a mezőgazdaságból élők számára nyújtottak oktatást, és olyan ismereteket sajátítottak el, mint mondjuk ugye a kereskedelem, vagy más ilyen közigazgatási ismereteket, tehát hogy igazából az élethez szükséges ismereteket, amiket mások mondjuk tényleg egyetemeken tanulnak, vagy valamilyen iskolai képzésben, azok az emberek, akik mondjuk a mezőgazdaságban dolgoztak, számukra általában nem voltak elérhetőek ez az oktatás, és a népfőiskola erre adott egy megoldást, hogy tulajdonképpen mindenki előtt megnyitotta a kapuit, és bárki tanulhatott. És egyébként én úgy tudom, hogy még ma is működik népfőiskola Magyarországon, és szerintem ez egy tök jó rendszer, mert hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok szakmai képzésnek, vagy az egyetemi képzéseknek pedig egyértelműen ugye feltétele egy alap- vagy középfokú iskolai végzettség, és ugye sokhoz pedig jó eredménnyel is kell végezni. Viszont ez nem mindenkinek sikerül, mert nem mindenki indul azonos esélyekkel, vagy egyszerűen csak nem tud annyit tanulni, vagy úgy tanulni, mint mondjuk mások. De ez a népfőiskola, ez lehetőséget ad nekik is arra, hogy olyan ismereteket szereznek, amire máshol nem lenne esélyük.
Igen, Finnországból egyébként 1932-ben tért haza, amikor is 1932-ben lelkészé szentelték, majd 60-ban később Nagytarcsán volt lelkész. Ebben az időszakban találkozott Lehel Ilonával is, és kötöttek házasságot, melyből nem sokkal később két gyerekük is született. Egyébként itt érdekes az, hogy azt írták a 60-i és nagytarcsai lelkész szolgálatáról Stellónak, hogy már akkor is egy nagyon inspiratív ember volt, akire felnéztek a faluban. És ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki a visszaemlékezésében azt is leírta, hogy amikor Stelló Gábor istentiszteletet tartott, akkor reggel kiment a házán, és elkezdett elindulni a faluba, a templom irányába. És a falu lakói, ahogy látták Stelló Gábort, ők is csatlakoztak hozzá, és így, mire a templomhoz értek, addigra már egy nagy tömeget alkottak. Tehát egy ilyen igazi, karizmatikus személyiség volt Stelló Gábor.
A népfőiskolában zajló életről így emlékezett vissza az egyik női résztvevő. Ágyneműt nagy utazókosarakban itthonról kellett vinnünk, mert a pricses ágyak üresen vártak. Szépen összejöttünk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Minden reggel templomba mentünk. Stelló Gábor tisztelendő úr végezte legtöbbször az Isten tiszteletet. Ha mentünk valahová, korán reggel indultunk. Jártunk Budapestre lovaskocsival, múzeumba, végigutaztuk Budapestet, néztük az üzleteket, persze nem nagyon vásárolhattunk, mert kevés pénzünk volt. Máskor elvitt a strávkocsi Gödöllőre, ott megnéztük a Baromfi telepet. Mikor ott voltunk az iskolában, akkor jöttek az előadók. Kada Judit a magyar irodalmat, amit én nagyon is szerettem, pont az ismertette velünk. Nagyon aranyos volt. Sebők István beszámolót tartott Finnországról. Akkor volt először idegen országban. Ő nagy tartsai lakos. Még két magyar dalt énekelt nekünk. Én még ma is tudom. A Csitári hegyek alatt régen leesett a hó, meg az, hogy zsuppos a házunk teteje, rászállott a cinege. Mikor kocsival mentünk valahová, mindig éneket tanultunk.
És szerintem ez az idézet elég sok mindent megmutat, és többek között azt, hogy mennyire színes oktatást kaptak ezek a növendékek, akik ebbe a népfőiskolába jártak. Alig, hanem a nagytarcsai népfőiskola sikerén felbuzdulva, országosan több népfőiskolát is alapítottak, de hogy Tündi mondta, már hamarabb is voltak, de ez valószínűleg egy lökést adhatott, hogy Stelló Gábor is ilyen sikeresen lemodellezte a finn rendszert. Sajnálatos módon a háború után ezek a népfőiskolák megszűntek, és 49-től betiltották őket, úgyhogy ez a rendszer csak a rendszerváltás után indulhatott újra. És így jutunk el 1942-43-ig, ugye ami már a II. Világháború során történt. Ekkor nem tisztázott, hogy mi, de Stelló Gábor Budapestre utazott, és ott folytatta a hivatását, a szolgálatát. Ő, itt többféle elmélet is van arról, hogy mi hívhatta Budapestre. Egyrésztről lehet, hogy a magyar evangélikus egyházon belüli felettesei látták azt, hogy a népfőiskolák rendszere a háború miatt szünetelni fog, és emiatt gondolták azt, hogy Stelló Gábor hasznosabban tud dolgozni Budapesten. És a másik elmélet pedig az, hogy felettesei azt látták, hogy Stelló Gábor nagyon jó szervező, és úgy gondolták, hogy a népfőiskola helyett valami olyan más szervező munkát bíznának rá, amivel nagyon hasznos tud lenni a társadalom számára.
Stelló Gábort eleinte a fővárosi kórházak lelkészévé nevezték ki, de a feladatköre hamar megváltozott, ugyanis a protestáns egyházak létrehoztak egy jó pásztor névre hallgató egyesületet, és ennek az egyesületnek az volt a célja, hogy segítse az átkeresztelkedett, de eredetileg zsidó származású gyerekeket. Raffai Sándor püspök behívatta magához Stelló Gábort, és közölte vele, hogy valamit mindenképpen tennie kéne a keresztény vallású zsidó gyerekekért. Ahogy a püspök fogalmazott, ezek közül a gyerekek közül sokaknak nem volt se otthonuk, se gondozójuk. Az volt a cél, hogy ezeket a gyerekeket összegyűjtsék, és létrehozzanak számukra valamilyen otthont, ahol menedékre lelnek. És így lett Sztelú Gábor püspöki megbízásból a Jópásztor Egyesület egyik főszervezője az Evangélikus Egyház oldaláról.
Igen, tehát itt az jó, hogyha látjátok, hogy ezt a protestáns egyházak szervezték ezt a Jópásztor Egyesületet, tehát ebben benne volt a református egyház és az evangélikus egyház is, és az evangélikus egyház oldaláról Sztelú Gábort nevezték ki felelősnek.
Aki el is felelte ezt a feladatot, és hatalmas energiával vetette bele magát a szervezésbe. Erről pedig naplójában ír, ami a vészkorszak 365 napját eleveníti fel, és ez a napló teljes egészében cenzúrázatlanul még a mai napig nem jelent meg.
És amikor az adásra készültünk, akkor örömmel futottunk bele abba, teljesen véletlenül, hogy ezt ki fogják adni májusban a Magvető kiadó gondozásában, és a cím az lesz, hogy 365 nap, emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben. És ez lesz az első alkalom, hogy úgy adják ki ezt a visszaemlékezést Sztelú Gábortól, hogy teljesen cenzúrázatlan formában, mivel egyébként 1980-ban, ha jól emlékszem, már kiadták, viszont akkor ő ugye még ez az átkosban volt, úgyhogy bizonyos részeket ki kellett belőle szedni, úgyhogy majd, hogyha a könyvesboltba járnátok májusban, akkor érdemes ezt a könyvet keresni, mivel valószínűleg egy elég érdekes és izgalmas olvasmány lehet.
Na de térjünk vissza a történethez. Tehát Sztelú Gábor elvállalta a gyermekmentő feladatot, amelynek az első mozzanata az volt, hogy egy lelkésztársával együtt meghívta őket egy svájci úriember, aki a zsidók helyzetéről érdeklődött. És hamar kiderült, hogy ez a svájci úr jobban tájékozódott, mint a lelkészek, viszont ez nem volt sokáig így, ugyanis Sztelú Gábor hamar felismerte, hogy mekkora baj van, hogy az évek óta üldözésnek kitett zsidókkal szemben egyre súlyosabb rendeleteket hoznak, és ekkor már szinte lehetetlen volt külföldre menekülni, és nagyjából már csak a bujdosás, a rejtőzködés volt az esély arra, hogy túléljék a zsidók ezt a korszakot. Hamar rájött arra, hogy ugye az volt a hivatalos feladata, hogy a kikeresztelkedett zsidókat segítse, de hamar rájött arra, hogy az át nem tért zsidókkal is foglalkoznia kell, mert hát ugye ők is ugyanúgy veszélyben vannak, és az ő életük is számít. Viszont ez a felfogása nézeteltérésekhez vezetett egyházi berkeken belül, ugyanis az evangélikus egyház vezetői kockázatosnak tartották, hogy kiderüljön, hogy a lelkészek zsidó gyerekeket és felnőtteket bújtatnak. Hát igen. Itt nyilván gondolniuk kellett sok mindenre, meg ez tényleg egy nagyobb kockázat volt, mert itt nem tudtak azzal takarózni, hogy mondjuk meglobogtatják a keresztlevelet, és akkor bebizonyítják, hogy ők már pedig nem zsidók, hanem keresztények.
Igen, itt az adásban szó lesz Kassai Margit visszaemlékezéseiről, aki, ha jól emlékszem, 1940. szeptember végén házasodott, és azt hiszem, volt egy ilyen vonal, amit meghúztak, hogyha te 1940. szeptember előtt házasodtál, vagy keresztélkedtél át, akkor még elfogadták ezt, ha utána, azt már nem. És ezek az emberek egy idő után kifutottak az időből, tehát hiába keresztelkedett már át valaki, az már nem ért semmit, hiszen az állam részéről azt ők semmisnek tekintették. És itt talán érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatban az első adásunk témáját is, ugye, amit már több mint két éve vettem fel még egyedül, ugye, ami a Vatikánról és a holokausztról szól, és ott nekem az egyik leghangsúlyosabb benyomásom ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az az volt, hogy sokkal gyakoribb volt az alulról szerveződés az egyházak esetében, amikor a zsidómentésről beszélhetünk. Tehát központilag felülről csak nagyon enyhe és óvatos próbálkozások voltak, nem mertek semmi határozott rendelkezést hozni, és itt Sztelú Gábor esetében is ezt köszön vissza, hogy egy ilyen alulról szerveződő Sztelú Gábor úgy gondolja, hogy fontos neki a zsidók megmentése, de föntről ezt nem nézik jó szemmel, ő mégis ennek ellenére úgy dönt, hogy minden zsidó származású embert is megpróbál megmenteni.
Úgyhogy innentől kezdve konkrétan az életét kockáztatva járta a várost, újabb és újabb otthon lehetőségeket keresve a zsidók számára, és itt a kapcsolatait is ki tudta használni, vagy pedig akár nyilas vezetők előtt verte az asztalt, és érte el azt, hogy még több embert tudjon megmenteni. Ugye lelkészként talán volt tekintélye a nyilasok előtt, ha bár...
Hát igen, ott van ugye Kun Páter példája, akire most nem fogunk kitérni az adásban, de hogy azért vannak itt érdekes esetek. Egyébként Sztelo Gábor maga, ő mindig Luther kabátban járta a várost, és ez az összes evangélikus lelkész rég az volt. Ezzel így már messziről látszódott, hogy ezek az emberek nyilván egyfajta védettséget és tiszteletet váltottak ki a legtöbb emberből.
Ami egyébként, ha belegondolunk, akkor ez elég ilyen furcsa és ellentmondásos, hogy mondjuk a nyilasok tisztelték a lelkészeket, mert mondjuk Isten embereinek tekintették őket, vagy hát úgy tekintettek rájuk, és így volt feléjük tiszteletük, de gyakorlatilag amiket megtettek, azok Isten és ember ellenes dolgok.
Hát igen, is sok ellentmondás van.
Igen, egyébként én már sokszor gondolkodtam azon, hogy kéne egy adást csinálnunk a nyilas terrorról, csak valószínűleg borzasztó dolgokat kéne elmondanunk, amiket egyébként sokan ismernek, de egyébként sokan nem. És itt megint csak a történelmi oktatásunk hiányosságai az, ami szerintem a ludas, mert ha jól emlékszem, és ha jól tudom, akkor még most sem annyira téma a nyilas terror, vagy hogy mégis, mert valamit azért szót ejtenek róla a történelmi oktatásban, de azért nem mennek bele igazán mélységeibe, ami mondhatjuk azt, hogy nem feltétlen baj, mert végül is 18 éves fiatalokról van szó, akiknek talán a lelkük nem bírja el, meg a történelemkönyvek lapjai sem bírnak el annyi sok szörnyűséget, viszont talán tényleg tisztában kell lennünk azzal, hogy mik történtek itthon, mert azért ezek elképesztő borzalmak. Úgyhogy lehet, hogy lesz egyszer majd egy adás, de szerintem azt nagyon nehéz ezt mind felvenni, mind meghallgatni, úgyhogy ezt még átgondoljuk. Viszont most visszatérve a témánkhoz és Sztelo Gáborhoz, ugye ő, ahogy említettem, konkrétan a saját életét kockára téve mentette a zsidókat, és eközben pedig a kórház lelkészi feladatait is ellátta, melyek közül az egyik legnehezebb az volt, hogy az öngyilkosok osztályán kellett lelket öntenie a hitevesztett zsidókba. És ez a probléma, tehát itt az öngyilkossági kísérletek több visszaemlékezésben is visszaköszönnek. Például Kassai Margit, egy korabeli zsidónő, akiről ugye az Andris már szót ejtett, ő az ő visszaemlékezésében arról ír, hogy az öngyilkosság nem volt ritka ebben az időszakban, amikor valakinek megölték a férjét, vagy munkaszolgálatra vitték, esetleg a gyerekei meghaltak egy bombatalálat során, akkor előfordult, hogy volt, aki csak az öngyilkosságot látta az egyetlen kivezető útnak ezekből a tragédiákból.
1944 őszén a korábban említett svájci úriember segítségével sikerült szerezniük Sztelo Gáboréknak egy Gellért-hegyi villát, ahol létrejött az első gyermekotthon. Később 31 további otthont létesítettek, ahova összegyűjtötték az átkeresztelt és nem átkeresztelt zsidó gyerekeket egyaránt. Ezeknek a gyerekeknek egy jó része árva vagy félárva volt, de voltak olyanok is, akiknek a szüleit elhurcolták, és nem lehetett róluk semmit sem tudni, és ezért kerültek ezekbe az otthonokba. Az egyik túlélő így emlékezett vissza. 1944. novemberében 11 éves voltam. Egy napon a Vígszínház utcai Csillagos házból a Lázár utcai Jópásztor irodához kísért el egy katona, szüleim megbízásából. Szerepe csak annyi volt, hogy a sárga csillagot viselő kisfiú mellett egyenruhás férfi haladjon. Utcai razzia esetén ez akár életmentő lehetett. Még aznap a várbéli Úri utcába vittek bennünket autóval. A továbbiakban is autóval közlekedtünk, Gábor bácsi és társai jóvoltából. Akkor úgy hallottam, hogy valamelyik vajbáróházában vagyunk. Ott töltöttünk 2-3 napot. Több emeletnyi gyerek lakott ott, némelyik szerencsés az édesanyjával együtt, írja a visszaemlékezésében.
A gyerekek mellé gondozókat is befogadtak, akik közül számos zsidó származású volt, és ezzel Sztelo Gábor nem csak gyerekeket mentett, hanem a gondozói rendszer révén felnőtteket is. Egy ilyen 34 éves gondozó és Sztelo találkozását örökíti meg Kassai Margit memoárja, ahol így van megörökítve ez a találkozás. Benn ülök a nagy tiszteletű úrnál, aki kedvesen mosolyogva fogad, mintha régen ismert volna. Leül mellém, és kérdezi, miben lehet segítségemre. Én, aki remekül álltam szemrebbenés nélkül a kirúgásokat, most a kedves fogadtatásra tüstént bőgni kezdek, és csak aztán mesélem el, hogy negyedik hete bujkálok, a helyzet egyre kínosabb, nem csak miattam, hanem a bujtató barátok miatt is, és nem tehetem már sokáig ki őket annak, hogy miattam bajba kerüljenek. Hallottam az akciójáról, szeretnék gondozónő lenni valamelyik otthonban, amihez mindentől eltekintve nagy kedvem is volna, mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni. Tehát például Gassai Margitnak, mint látjuk, ez a gondozói szolgálat konkrétan életmentő volt, hiszen kapott egy biztos szállást, egy menedéket, és nem ő volt az egyetlen ilyen, akinek ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy bujkáljon, és ugye itt a barátaikat is feltették ilyenkor. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy megkönnyebbülést is jelentett a számukra.
És az azért fontos, hogy nem volt könnyű bekerülni ebbe a gondozói körbe. Tehát Kassai Margit például leírja, hogy egy olyan teremben várakozott Sztelló Gáborra, ahol több más nő is szintén ott tartózkodtak, és akik szintén azt szerették volna, hogy felvételt nyerjenek a gyermekotthonba gondozónőnek, de a többieket elutasították, mivel már szinte az összes hely tele volt. Végül Kassai Margitnak egyébként sikerült bejutnia, de ez azért szintén egy kivételes esetnek mondható. A zsidó gyerekek egyébként, akik el voltak szállásolva ezekben az otthonokban, azok gyakran új identitást kaptak, hamis papírokat szereztek nekik, amiket a gyerekeknek fejből meg kellett tanulniuk ugye az új nevüket, és azt, hogy honnan származnak.
Nekem egyébként van egy gyerekkori emlékem, ami ehhez kapcsolódik, nyilván nem személyesen ebből a korból, hanem biztosan sokan ismeritek az Abigail című filmet, ugye ami Szabó Magda regény alapján készült, és anyukámnak ez volt az egyik kedvenc filmje. Vagy kedvenc könyve, és az alapján a kedvenc filmje. Nem tudom, de nagyon szerette ezt az Abigailt, és én is nagyon szeretem a könyvet és a filmet is. És ugye ebben a könyvben, és ugye a filmben is, én most a filmre gondolok éppen, van egy olyan jelenet, amikor az egyik diáklánynak eltűnnek az iratai, a papírjai, és aztán Abigail révén kap újakat. És emlékszem, hogy én ezt, amikor láttam a filmet, akkor még gyerek voltam, és nem értettem, hogy miért, hogy ez a jelenet, ez miről szól. És csak évekkel később esett le, hogy miről is van itt szó. De akkor, tehát a gyerekként, amikor láttam ezt a filmet, egyáltalán nem értettem, hogy most mi volt ez, tehát nem értettem, hogy miért kellettek ezek az új papírok, de hát nyilván utólag leesett, hogy ugye itt a történetben is egy zsidó származású lányról van szó, akinek hát új papírokat adtak.
A gyermek otthonokban gyakran razziák voltak, mert egy idő után a nyilasok rájöttek arra, hogy valószínűleg zsidókat bújtatnak, vagy zsidó gyerekeket és gondozókat bújtatnak ezekben az otthonokban. Az egyik ilyen eseményt így írja le az egyik visszaemlékező. Kínos élmények után kerültem hozzá. Úgynevezett zsidóházban laktunk, édesanyámmal és édesapámmal. A nyilas hatalomátvétel után édesanyám ösztönösen tudta azt, hogy onnan nekünk el kell mennünk. És valóban, elmenetelünk után néhány nappal a nyilasok elvitték az ott lakókat, és a Dunába lőtték őket kivétel nélkül. Anyám eltűnt hamis papírokkal, apám és én elbújtunk a hitelbank raktárjában, ahol ő dolgozott. Aki bújtatott minket, az jelzést adott, ha valaki bejött a raktárba, és nekünk akkor a bútorok mögé kellett kucorognunk. Helyzetünk tarthatatlan volt, írja visszaemlékezésében 11 éves helyzetéről az egyik Sztelló gyerek. Később ugyanennek a gyereknek apjától is el kellett válnia, és akkor került az egyik gyermek otthonba. Ott ismertem meg Gábor bácsit, és amíg élek, nem fogom elfelejteni azt az erőt és bizalmat, amit én, a megriadt, a félelemtől és aggodalomtól összeroppant kisfiú merítettem puszta jelenlétéből. Mosolygó arccal magyarázta el nekem az új helyzetet, amibe kerültem, és türelmesen tanította be nekem furcsán hangzó, hamis, új nevemet, írja visszaemlékező.
Sztelló Gábor tudta, hogy a nyilas hatóságok sejtik, hogy valójában mit is csinál, ezért úgy alakították ki az otthonokat, hogy az árja és a zsidó gyerekek vegyesen legyenek, a zsidó gondozóknak pedig gyakran váltogatniuk kellett a szolgálati helyüket, és hogyha éppen kaptak egy fülest arról, hogy razzia várható, akkor ugye elmentek. Erről is van egy visszaemlékezés. Néhány napja lehettünk ott, valamelyik délelőtt az egyetlen nagyobb szobának bejárati ajtajánál áldogáltam, amikor csengettek. Egy hölgy, nem emlékszem pontosan, de alig, hanem a presbiter úr felesége nyitott ajtót. Három férfi állt ott, kettő nyilas karszalagot hordott, a harmadik német tisztitányér sapkát viselt, és rangjelzés nélküli német egyenruhát. Az utóbbi beszélt. A rövid párbeszéd így hangzott, emlékszem rá, mintha ma lett volna. Hölgy. Kérem, ez a helyiség a Nemzetközi Vörös Kereszt védelme alatt áll. Egyenruhás. Tudom, a Nemzetközi Zsidó Szabadkőműves Vörös Kereszt védelme alatt. Ezzel a három férfi sarkon fordult és eltávozott. Még aznap Sztelló Gábor felkereste az otthont egy névsorral, és név szerint szólította a gyerekeket, akiket még aznap más otthonokba szállítottak, a helyükre pedig Erdélyből menekült gyerekek érkeztek. Aki ezt a visszaemlékezést írta, ő a háború után tudta meg, hogy ezek után az események után pár nappal később a nyilasok visszamentek, és elvitték az otthonban dolgozó orvost, addig viszont ő, aki ugye a visszaemlékezést írta, már másik otthonba került.
Igen, itt a visszaemlékező szerencsésen túlélt az esetet, de azért voltak, akik nem voltak ennyire szerencsések. Kassai Margit arról ír memoáriában, hogy egy pesti otthonnál a nyilasok elvitték az összes zsidó gyereket, és azokat, akiknek nem voltak rendbe a papírjaik, majd bevitték őket a gettóba, minden felügyelet és ellátás nélkül, és ott hagyták őket egy bérházban. Az otthonokként szolgáló épületek egyébként jellemzően elhagyatott családi lakások voltak, vagy gazdag, korábban kivándorolt családok adományai, ahol egy-egy lakásban több tucat gyerek és felnőtt zsúfolódott össze, és törekedett a túlélésre. Az otthonok nagyrészt svájci vagy svéd követségi védelem alá kerültek, vagy ugye a Vörös Kereszt védelme alá, és ugye ezekben az otthonokban az egy dolog, hogy volt hol lakniuk, viszont az élelmezés is egy nagyon nehézkes feladat volt, és jellemzően a Nemzetközi Vörös Kereszt raktáraiból tudták élelmezni az otthonokban élő gyerekeket.
Sztelló Gábor egyébként jobban félt a nyilasoktól, mint a német katonáktól, ezért amikor a Bogár utcai otthont elérte a front, akkor az ottani gyerekeket magához költöztette, és így a gyerekek vele, a feleségével és a két közös gyerekükkel együtt éltek. Hát meglehetősen zsúfoltam. És akkor Sztelló Gábor kapcsolatba került, vagy felvette a kapcsolatot a környéken szolgáló német tisztekkel, hogy ezzel is védettséget szerezzen maguknak. Az egyik visszaemlékezés szerint, megint egy idézet következik, összebarátkozott német tisztekkel, akik szinte minden este vendégei voltak. Mi gyerekek úgy voltunk elkönyvelve, mint menekültek Kelet-Magyarországról, ami akkor már a szovjet hadsereg által megszállt terület volt. Időnként kórust alakítva dalokat énekeltünk a tiszteknek. Mindez nem volt veszélytelen. A háború után mondta nekem Gábor bácsi, hogy az egyik tiszt szólt neki, hogy ő tudja, kik ezek a gyerekek, de ne aggódjon, ő semmit sem fog tenni azért, hogy veszélybe sodorjon minket.
Az egyik otthonban dolgozó gondozó, akinek két gyerekét és feleségét is bújtatta Sztelló, egy levelet írt a lelkésznek az ostrom kezdetekor. A levél jól megmutatja a gondozó háláját és a helyzet kiszámíthatatlanságát, ami az ostrom kezdetekor volt jellemző. Így szól a levél. Megkezdődött az ostrom. Aknák csattogása és gépfegyverek ropogása között írom ezt a levelet. A ház, amelynek pincéjében ülök, az elmúlt percekben kapott több találatot, és az alaksori helység is tele van porral, lőporfüsttel. Az állandó csattanások közepette reng az egész épület. Súlyt helyezek arra, hogy most írjak nagy tiszteletű uramnak, amikor minden arra mutat, hogy a végső kifejlés küszöbén állunk, amikor életünk jobban, mint bármikor Isten kezében van. Amikor minden sor, amit leírok, és minden gondolat, ami agyamon átfut, utolsó lehet ebben az életben. Ebben az atmoszférában érzem különös szükségét annak, hogy nagy tiszteletű Uramnak írjak. Köszönetet szeretnék mondani ebben a levélben, nem csak azért a sok jóért, melyet családommal, velem, ezekben az időkben tett, amik nélkül már talán nem élnék. Nem csak ezekért, hanem elsősorban azért a példáért, amit jóságával, önfeláldozásával, bátor helytállásával, áldozatos munkájával mutatott és mutat. Azért az erőért, melyet remélem mások is, úgy mint én, nagy tiszteletű Uram példaadásából merítettünk.
Most pedig egy pár visszaemlékezésen keresztül beleláthatunk abba, hogy milyen volt az élet ezekben a gyermekotthonokban a gyerekek szemével. Egyébként a legtöbbjük nagy tiszteletű úrnak hívta Szeló Gábort, úgyhogy itt ezekben a visszaemlékezésekben is többször fogtok találkozni ezzel a kifejezéssel. Nagy tiszteletű úrék saját lakásukba, házukba fogadta be valamennyiünket. Nem is tudom, hányan lehetünk, 20-30-an biztosan. Később, ahogy a front ott is utolért minket, le kellett költöznünk a pincébe. Több hétig éltünk itt, együtt a Szeló családdal, mi menekültek, még németek is voltak közöttünk. Nekünk nagyoknak az volt a feladatunk, hogy foglalkozzunk a kicsikkel. Több előadást rendeztünk, talán a legmozgalmasabb a Visszakérem az iskolapénzt volt. Ezt a karinti novellát én dramatizáltam ott helyben, és nagyon jó volt, hogy sok szereplős volt, egy-két mondat majd mindenkinek jutott. Így tudtuk elterelni a kicsik figyelmét a harci cselekményekről. Ezt egy akkor 18 éves fiú visszaemlékezéseiből olvastam. És ezekre a játékokra, figyelemelterelésekre szükség is volt, mivel sokan nagyon megrázó tragédiákon mentek át ebben az időben. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy hallottatok-e róla, valószínűleg sokan igen, hogy körülbelül egy éve megjelent a 444 egyik újságírója által készített dokumentumfilm, ami a 12. kerületi nyilas túlkapásokról és a Turul-szoborról szól. És ennek van egy nagyon megrázó része ennek a filmnek, amikor a Maros utcai kórház alkalmazottjainak és betegeinek hát tulajdonképpen legyilkolásáról van szó, amikor az áldozatoknak meg kellett esniük a saját sírjukat, és később ebbe lőtték bele őket a nyilasok. És két Szeló gyerek ekkor veszítette el az édesapját, és ezzel kapcsolatban visszaemlékezéseket is írtak.
Édesapánk ebben az időben a Maros utcai kórház sebészfőorvosa volt. Édesanyánk is ott volt vele. Édesapánk 1945 első napjában feljött hozzánk a Lorántfi Zsuzsanna utcába, hogy meglátogasson minket. Ebben az utcában lakott Szeló több tucat gyerekkel együtt az ostrom vége felé. A nagy tiszteletű úrral négyesben is beszélgettünk, aki felajánlotta apunak, hogy anyuval együtt jöjjenek föl mi hozzánk, itt biztonságosabb. A várost nyilas különítmények járták és gyilkoltak. Apu megköszönte a hívást, de nem fogadta el, mert a betegei visszavárták. 1945. január 12-én a nyilasok betörtek a kórházba, és minden ott tartózkodót, beteget, orvost, ápolónőt, mindenkit legyilkoltak. Amikor ezt a nagy tiszteletű úr megtudta, akkor öcsémmel magához hívott bennünket, és azt mondta, ezen túl tekintsük őt apánknak. Végtelen szomorúságunkban ez a mondat igen nagy támaszunk volt. Írja később Rácz András a 45-ös vészkorszakról. Egyébként egy idő után már nem csak a németektől, hanem az orosz katonáktól is tartani kellett. Az ostrom vége felé orosz katonák törtek be az egyik gyerek otthonba, és volt egy idősebb fiú a gyerekek között, akinek szőke volt a haja, és emiatt az oroszok német katona szökevénynek nézték. Kiparancsolták a ház udvarára, és egy jegenyafa törzs elé állították, és ráfogták a géppisztolyukat. Szeló ezt meglátva kirohant a ház kapuján, és ordítva kiabálta, hogy nyelj, szoldát! De az oroszok félretolták. Ekkor azonban Szeló szétett karral a szőke fiú elé ugrott, és magyarul kiáltotta. csak rajtam keresztül. A katonák döbbenten nézték a lángoló szemű lelkészt, leengedték a fegyverüket, majd lassan elmentek.
Sztelú Gábor az ostrom ideje alatt összesen 32 lakást kutatott fel és szervezett meg gyermekotthonnak. Emellett az áldozatos munkájának és a folyamatos közbenjárásának köszönhető, hogy ezekben az időkben az ott rejtőzködőket élelmezni tudták, és elviselhető körülményeket tudtak számukra biztosítani. A hatóságok a legénységesebb időkben úgynevezett szabadrablást engedélyeztek nekik, és ezzel a kivételes engedéllyel bemehettek a gyermekotthonok gondozói más elhagyatott lakásokba, és itt kereshettek élelmet a gyerekeknek. Sztelú Gábor a háború során összesen 1600 gyermek és 400 felnőtt életét mentette meg, ezért később Izrael államtól a világ igaza kitüntetést kapta meg, és az igaza kiad Vashem érmét, amin az alábbi idézet olvasható. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. Tehát Sztelú Gábor életében a világháborút követően lezárult egy korszak, azonban az áldozatos munkáját tovább folytatta, és szintén a gyerekekkel foglalkozott.
Az ostrom ideje alatt az óvóhelyen eltöltött közös idő a gyerekekkel rádöbbentette Sztelút arra, hogy a háború után csinálhatna egy gyerekköztársaságot. Ezekben a nehéz, vészterhes időkben már megfogalmazta magában, hogy a háború után ez lesz az új küldetése. Ezt a gyerekköztársaságot később Paxnak, vagy Gaudiopolisnak nevezték. A háborút követően hamar kiderült, hogy a bújtatott gyerekek jó részének szülei nem élték túl a holokausztot, valakiért jöttek rokonai, viszont sokan voltak azok, akikért nem jelentkezett senki, vagy csak egy szülő érte túl a háborút, aki nem tudott gondoskodni a gyerekéről, és Sztelú Gábor főleg ezeket a gyerekeket gyűjtötte össze, és hozta létre a Pax gyermekotthont a budapesti Zugligeten. A gyerekek származása nem számított, ugyanúgy befogadtak átkeresztelkedett gyerekeket és zsidókat, sőt, nem egyszer nyilas szülő gyerekeit is, akiknek a szülei a háború után börtönbe kerültek. Ezeknek a gyerekeknek, akik túlélték a háború borzalmait, mutatni kellett valami pozitív példát, egy olyan helyet, ahol elfelejthetik a szörnyűségeket, és új életet kezdhetnek. A gyermekotthon által használt zugligeti terület a Weiss Manfred család birtoka volt, vagy tulajdona volt, akik Sztelú rendelkezésére bocsátották ezt a területet, és így is örültek annak, hogy valaki legalább őrzi és ápolja a családi nyaraló épületüket.
Ebben az új otthonban folyamatosan alakult ki a gyerekek saját ifjúsági állama, amit új pedagógiai módszerként szorgalmazott Sztelú Gábor. A fiúk saját kormányzatot, parlamentet, minisztériumokat szerveztek meg maguk között, és mindent megbeszéltek Sztelúval, aki meg is hallgatta őket, olykor tanácsot adott nekik, viszont sosem szólt bele abba, hogy hogyan döntenek a gyerekek. Ahogy ugye említettük, a hovatartozás nem számított, és a vallási hovatartozás sem, és Sztelú Gábor nem is akarta a gyerekekre erőltetni a saját vallását. És ezzel kapcsolatban megint csak sok vitája volt az evangélikus előjáróival, akik ezt nem akarták elfogadni, viszont Sztelú úgy vélte, hogy a legjobban úgy tudja továbbadni a hitét, hogyha jó példával jár a gyerekek előtt. És később egyébként nagyon sok gyerek, aki itt nőtt fel, a lelkészi hivatást választotta, és hát feltehetőleg nem véletlenül, hanem Sztelú Gábor példája motiválta őket. A sok játék mellett a gyerekek elméleti oktatásban is részesültek, a gyermekotthonnál dolgozó tanítók révén, és a nagyobbak pedig szakmát is tanulhattak. Főleg mondjuk olyat, hogy asztalos munkát, cipőjavítást vagy villanyszerelést tanultak, tehát ilyen kétkezi szakmákat kell elképzelni. A gyerekköztársaságnak voltak törvényei, mely szerint mindenki bedolgozott a közösbe, vagyis mindenkinek megvolt a maga feladata, hogy mivel foglalkozik, és amivel tudja segíteni a közösséget.
Sztelú Gáborról mindenki nagy tisztelettel emlékezik vissza, de van egy-egy visszaemlékezés, ami igazán megmutatja, hogy Sztelú mennyire közvetlen és humoros is tudott lenni. Az egyik ilyen történet a Pax otthon idejéből származik, és így hangzik, idézet. Egy este egyik társunk az asztalon táncolt. Viszket a seggem megvakarom, mégpedig ott, ahol én akarom. És ekkor lépett be Sztelló Gábor. Dermed csend, mindenki kővé válva várta, most mi lesz. És mondá Sztellónk, no mire vársz, hogy én vakarjam meg? Idézet vége.
Sztelló Gábor a saját visszaemlékezéseiben maga is meglepődve írt arról, hogy a Gaudiopolis első miniszterelnök választásán a zsidó gyerekek egy nyilas szülők gyermekét választották meg miniszterelnöküknek. Ez egyébként nagyon jól megmutatja azt, hogy hogyan is működött ez a köztársaság, hogy tényleg nem ezt nézték, hogy ki honnan származik, hanem az embert. A Gaudiopolis tagjának volt igazolványuk is. Itt vezették, hogy az adott héten az illető dolgozott-e, amiért fizetséget is kaptak Sztelló Gábortól, viszont nem pénzben, hanem liszttel, szardíniával, mogyoróvajjal, tehát ilyen édességek és nasolnivalókkal, vagy hát élelemmel fizetett Sztelló Gábor, és a gyerekek egy része az elszegényedett szüleinek, tehát azok, akik ugye nem árvák voltak, hanem csak nem tudták őket úgymond eltartani, így a gyerekek tudták támogatni a saját szüleiket. A gyermekvárosnak volt saját bírósága is, és működtettek saját újságot is. Az idősebbek végeztek olyan munkákat, amiből valóban pénzt is keresettek, például ilyen volt a fuvarozás, a szénhordás és egyéb kiegészítő munkák, amikért a városban a gyerekek pénzt tudtak keresni. Ezt a megkeresett pénzt beadták az úgynevezett pénzügyminiszternek, és innen közösen gazdálkodtak, az arra alkalmasokat jutalmazták, vagy pedig közösen mentek moziba és színházba.
Volt kultuszminiszter is, aki színházat rendezett, valamint vetélkedőket és különböző játékokat. Egy egészen különös közegről volt szó. Sajnos azonban a politika közbeszólt ismét csak, és a dolgoknak a kommunista hatalom átvétel után nem sokkal vége szakadt. 1950-ben, pár év működés után a gyermekotthont bezárták. Pontosabban nem bezárták, hanem államosították, aminek pár hónapon belül az lett a vége, hogy az intézetet véglegesen be kellett zárni. Azért a Pax gyermekotthon nem tűnt el nyomtalanul, egyrészt a résztvevői mindig jó szívvel emlékeztek vissza az ott eltöltött időkre, és erről írásaikban is megemlékeztek. A Sztelló gyermekek közül többen befutott művészek lettek később. Másrészt ott van a híres Valahol Európában című film is, ami 1947-ben készült, és ami szinte biztosra vehető, hogy Sztelló Gábor Gaudiopolisza által ihletett alkotás. Ráadásul a filmben a statiszták jó részét a gyermekotthon növendékei adták. Aki nem ismerne a történetet, ugye ez a háború idején játszódik, a második világháború idején, és árva gyerekek különböző korosztályokból összeverbúválódnak, és együtt próbálják túlélni a nehéz időket.
Ugye van belőle egy nagyon, nagyon jó musical is. Ezt láttuk egy pár éve az Operettszínház, most nem tudom, hogy most adják, de valahol biztos, hogy adják.
Igen. És ebben a filmben ő van egy, tehát az eredeti történetben van egy idős úriember is, egy karmester, akit akár gondolhatunk Sztelló Gábornak is. Mindenesetre sok a hasonlóság a film és Sztelló Gaudiopolisza között.
Összességében azt lehet mondani, hogy Sztelló szemében ez a gyerekállam beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és meg tudták valósítani a célokat, annak ellenére, hogy csak egy pár évig működött. Sztelló Gábor egyik lelkésztársa így összegezte ennek a köztársaságnak a lényegét. Krisztus evangéliumának szellemében, társadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra törekvő, elméletileg és gyakorlatilag képzett, magyar embereket sikerült nevelni, hitbeli hovatartozás nélkül. És az, hogy a gyerekek mennyire megszerették Sztelló Gábort, az nyilván mutatja, hogy a tihanyi nyaralatásuk során alig várták, hogy leérkezzen hozzájuk Sztelló Gábor a nyári táborba. Stelló Gábor azonban jellemzően Szántót felül érkezett, és komppal ment át a tihanyi gyerektáborosztatás helyszínére, viszont a gyerekek annyira várták őt, hogy azon a napon, amikor számítottak arra, hogy megérkezik, akkor az idősebbek átúzták a Balatont, és már Szántódnál vártak rá. Ami azért nem semmi.
Stelló az otthon államosítása után sem maradt tétlen. Újra a lelkészi pályára koncentrált, és nekünk is meglepetésünkre szolgált, hogy tőlünk pár utcára teljesített szolgálatot éveken keresztül Stelló. Sajnos az itteni evangélikus templomnak már csak a tornya van meg, az is eléggé romos állapotban, és mostanában többször is cikkeztek arról, hogy ez a torony, ennek a templomtoronynak vajon mi lesz a sorsa.
Hát itt a 8. kerületben a tisztviselőtelep szélén.
A Rákosi korszak alatt a kitelepített családokra áldozta szabadidejének nagy részét. Ugye közvetlenül az evangélikus közösségéből is, ahol ő volt a lelkipásztor, onnan is hurcoltak el és vittek vidékre családokat. Ő ezeket a családokat rendszeresen látogatta, illetve csomagokat küldött számukra, és itt is volt egy nézeteltérése az evangélikus egyház vezetőivel, mivel ők úgy gondolták, hogy a kitelepített családokért már az ottani egyházközségnek kell gondoskodnia, azonban Stelló távolról is foglalkozni akart régi híveivel.
A Rákosi korszakban pedig egy másik fontos projektbe vágott bele, mégpedig a súlyosan fogyatékos gyermekek gondozásába. Vidéken és Budapesten is létrehozott egy direkt erre a célra szánt otthont, és ez igazán a szívügyévé vált. Ugye, hát ezeknek a gyerekeknek a gondozása nem volt egyszerű feladat, szakképzett gondozókat igényelt ez a munka, viszont az állam nem engedélyezte, hogy az egyház alkalmazottjai elvégezzék a gyógypedagógiai képzést. Stelló Gábor ekkor kereste fel Bárczy Gusztávot, a gyógypedagógiai intézet igazgatóját, ugye róla van elnevezve az ELTE-nek a gyógypedagógiai kara. Szóval felkereste őt, és megbeszélte vele, hogy az egyház alkalmazottjai bejárhatnak a gyógypedagógiai tanórákra, és így nem kaphattak bizonyítványt, viszont a tudást megszerezték, és hát végülis ez az, ami igazán számít, így hatékonyabban tudtak működni ezek az intézmények. És maga Bárczy Gusztáv is rendszeresen kilátogatott ezekbe az intézményekbe, és ahol csak tudta, segítette a munkát. És ami még nehézséget okozott, természetesen az a pénz. Részben egyházi adakozásból, részben az állami minimális támogatásból, részben pedig a Stelló által felkeresett szervezetek révén tudták fenntartani ezeket az intézményeket.
1956-ban felesége és két gyereke kiköltözött Svájcba, azonban Stelló Gábor itthon maradt Magyarországon. Úgy gondolta, hogy a munkájától nem tud elszakadni, és ha elhagyni kényszerül az országot, akkor az általa felépített rendszer alig, ha nem összeomlik. Úgyhogy itt maradt. Később a sors mégis úgy hozta, hogy Svájcba került, de ez akaratán kívül történt így. 1961-ben idéglenes útlevéllel kilátogatott családjához, és Svájcban infarktust kapott, és orvosi javaslatra kint maradt végül. Ugye lejárt az idéglenes útlevele, úgyhogy vissza se tudott jönni Magyarországra. Élete hátralévő részében segédlelkészként dolgozott, míg végül 1974-ben 64 évesen hunyt el infarktusban.
Ugye akkor újra, tehát ez már a második infarktusa volt, és ez már nem élte túl. És hát sajnos, amikor meghalt, utána itthon nem adtak erről igazán hírt, mondjuk az újságok. Szinte alig említették meg a halál hírét, és feltehetőleg azért, mert az állami berendezkedés nem támogatta, hogy megemlékezzenek róla. És ami igazán szomorú az az, hogy még ma is igazán kevesen tudnak arról, hogy Stelló Gábor milyen hűs tetteket hajtott végre, és hogy milyen nagy szerepe volt a háború idején, és utána is a magyar gyerekek életében. És hát ami érdekesség, hogy pár évet csináltak egy szobrot neki a Deák Ferenc téren az evangélikus templomnál, és az az igazság, hogy mi nagyon sokat jártunk arra, tehát hogy budapestiként ugye az egy ilyen forgalmas csomópont, Nagyon sokszor elsétáltunk mellette, viszont nem annyira tűnt fel nekünk a szobra. Én például ezt csak most tudtam meg, hogy az neki van állítva, amikor ő erről olvastunk. Emellett viszont a parlamenttel szemben a budai alsórakpart róla van elnevezve, és a 80-as években két film is készült az életével kapcsolatban. Ezek pedig fent vannak YouTube-on, és ezteket a filmeket be is tesszük a leírásba, úgyhogy ha szeretnétek, akkor ti is meg tudjátok nézni.
Zárásként az egyik Stello gyerek visszaemlékezéséből idéznénk, aki így foglalja össze Stello munkásságát. Ha nem jegyezte is föl őt a történelem sajnos, mindenképpen egy példaképember volt. Akinek a derűje mennyei volt, akinek a hibái emberiek voltak, mert egy földön járó, hibákkal, indulatokkal, érzelmekkel teli ember volt, akinek a tevékenysége, méghozzá elsősorban a gyerekekért való tevékenység és az emberiségért való tevékenység volt a fő mozgatója. Szétszórtan a Stello gyerekek között hagyott egy olyan példaképrendszert, amiről beszélni kell. Egy olyan fajta emberi mintát, amit ha utánozni nem is lehet, mert ahhoz különös adottság kell, és ez neki megvolt, de gondolni rá, emlegetni és közzétenni mindenképp fontos.
Ezzel zárjuk a mai adásunkat. Reméljük, hogy tetszett nektek, és tudtunk újat mondani Stello Gáborról. Hát nekem mindenképpen egy nagyon megható történet volt. Egyébként ezt most így be is vallhatom, hogy én elsírtam magam egy-két résznél. Csak ezeket nyilván nem teszünk be az adásba, hogy ezt nem hagyjátok, de azért, azért nagyon megérintett ez a történet, és hát remélem, hogy sikerült átadnunk úgy, hogy ti is megismerhettetek többet az ő személyéről. Ez volt hát a mai adásunk, reméljük, hogy tetszett, vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb.
Sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.